Tetőterasz Rostás Péter Istvánnal.
Jó estét kívánok! Ez egy működő demokrácia, egy működő jogállam hangzott el egy tévéstúdióban, és hát aki ezt a véleményt elmondta, valamikor európai berkekben is politizáló magyar politikus volt, a téma pedig a World Justice Project jelentése, a 2025-ös állapotok, a meghívottunk pedig Flek Zoltán jogász, szociológus, egyetemi oktató, aki 2008-ban a többi között jogállam és igazságszolgáltatás a változó világban című munkával jelentkezett. Köszönöm, tanár úr, hogy elfogadta a meghívást és bejelentkezett Budapestről.
Jó estét kívánok, én is köszönöm.
Mennyit változott ez a világ, és mennyire vagyunk bizakodóak, vagy mennyire kellene elkeserednünk, és visszautalok ide Navracsics Tibornak az előbb idézett megállapítására. Volt, aki nagyon sommásan úgy fogalmazott, hogy jaj, nem tudja, hogy miért nem szakad a stúdió plafonja az éppen ezt kijelentő közszereplőre, de nem akarom elvinni bulvárba a történetet. Aggódnunk kell, mert hogy Magyarország, de nem csak, az egész kelet-európai tömb, tulajdonképpen talán Csehszlovákia és Lengyelország kivételével, igencsak rossz osztályzatot kapott ebben a felmérésben.
Igen, én nem hiszem, hogy sok okunk lenne az örömre. A végzetes pessimizmus persze nagyon veszélyes, mert a demokrácia és jogállam állapota az általában nem csak a kormányzatokon múlik, hanem a társadalmi reakciókon is. Tehát, hogyha egy társadalom apátiában is elfordul, elhagyja a hazáját nagy tömegben, vagy lemond arról, hogy valaha is demokráciában éljen, akkor ezek a számok csak egyre rosszabbak lesznek, úgyhogy miközben nincs sok okunk az örömre, a reményt azt nem érdemes elhagyni. Hát a miniszter úr kijelentésével kapcsolatban tényleg csak annyit lehet mondani, hogy minden diktatúra és minden autokratikus rendszer azzal büszkélkedik, vagy azzal próbálja ámítani a választókat, hogy demokráciában élünk. Ez egyáltalán nem szokatlan, hát a totális diktatúrák is megtették ugyanezt, a legdurvább diktatúra is állandóan arra hivatkozik, hogy ők valamilyen demokrácia. Ugye Orbán Viktor szóval, hogy az illiberális demokrácia az úgy tűnik, hogy olyan, amelyben csak formálisan léteznek jogosultságok, és ebből a World Justice Projectből láthatólag a jogállami intézményi rendszerek egyáltalán nem működnek. A kormánynak nincsenek korlátai.
8 tényezőről beszélünk, ezeknek az átlagából alakult ki az az eredmény, amely a 134, vagy 143 ország, 143 ország összesítésére, igen, 79. Magyarország, de Románia is azért ott van eléggé hátul. Valójában mire kell nekünk figyelni, vagy mi az, ami mérvadó ebből a 8 tényezőből inkább, és gyorsan sorolom is, tehát a korrupciómentesség, a kormányzati hatáskörök korlátozása, a nyílt kormányzás, az alapvető jogok, a polgári igazságszolgáltatás, a büntető igazságszolgáltatás, a jogszabályok betartása, illetve a rend és biztonság. Na most ebben a kategóriában Magyarország a 20. előkelő helyen van, a többiben, hát mindenikben rontott a 2024-es eredményeihez képest.
Igen, ugye ez egy kicsit kislóg ez az utóbbi kategória, mert a rend és biztonság az általában egy viszonylag könnyű teljesítménye az autokráciáknak, tehát ugye a félelemben tartás, a zéró tolerancia, a büntetőjogi eszközrendszerek intenzív használata, és általában az erőszak szervezetek felhatalmazása, a militáns beszédmód, a korlátozó jellegű jogszabályok. Tehát ugye tényleg a diktatúrával szemben még csak egyetlen egy rosszabb dolog van, amikor nincs jogállam, és az állam sem működik egyáltalán, tehát ilyen anarchisztikus állapotok vannak, és törzsek vagy bűnöző csoportok harca vepi el az utcát. Ugye ilyen is van a világon, tehát ez nyilván nem véletlenül szerepel a mérések között ez a faktor, de az európai kultúrában, a modern államokban ezek közül a legfontosabb elem az a kormányzati hatalom korlátozása. Ez az a dolog, amit tipikusan legegyszerűbb módon jogállamnak nevezünk, és az, amikor a kormányzat, a végrehajtó hatalomnak nincsen alkotmányos korlátja, az önkénynek nevezzük, ami a jogállam tiszta ellentéte. De azt is hozzá kell tenni, hogy mind a korrupció, mind az alapjogok érvényesülése, minden nyílt kormányzás, ezek összefüggnek ezzel. Tehát nagyon nehéz elképzelni olyan államot, ahol a kormányzatnak egyáltalán nem léteznek, vagy nagyon gyengén léteznek csak a korlátai, azonban az állampolgári jogok azok makulátlanul érvényesülnek, ezek természetes módon függnek össze, szemben a rendes biztonság kérdésével, mert a rendes biztonság az néha nagyon jó pontokat tud kapni az ilyen mérésekben, és ez kicsit följebb is viszi az ország helyzetét, de azért, hogyha megnézzük ezt a listát, olyan államokkal vagyunk egy szinten, ahol nem szívesen költöznénk. Tehát ez a kategória, például Üzbegisztán, vagy Guyana, Brazília, Tájföld, Dominikai Köztársaság, tehát nagyon rossz állapotban levő államok, mint Nepál, Panama, Sri Lanka, Bosznia-Hercegovina, Mongólia, Moldova, Kazahsztán is megelőzi Magyarországot.
Folytathatnánk Montenegro, Koszovó, az ifjú és alig megerősödött maga állam szerkezetével, Bulgária, Montenegro, ezek mind ott vannak előbb sorolva. Szlovákia is, amely rontott ugyan, és eléggé hangsúlyosan még mindig tartja a 36. helyét. Beszéljünk arról néhány szót, hogy ha rátekintünk a térképre, az európai kontinentális állapotokra, akkor az derül ki, hogy Skandinávia továbbra is a megfelelő zónában van, Dánia majdnem, hogy kitűnő, kiváló, tehát úgy kell a hallgatók értsék ezt, hogy a skála az az egyes, ami a teljesen, mondhatnám azt, hogy telivér jogállamiság az egyes, és Dánia 0,90-nél tart, és utána jönnek sorra Norvégia, Svédország, Finnország. Tehát, hogy az a rész, az a zóna valahogy mindig kiugrik, mindig éllovas, és stabilan tartja ezt a helyet, míg a keleti, délkeleti része Európának az továbbra is leszakad, kullog, elmarad. Nem szeretnék messze menő következtetést levonni, de azért nagyon sok ilyen típusú, meg egyéb felmérésben ez a dihotómia nagyon jól kijön, így ha térképre vetítjük, például az élettel való megelégedettség foka, vagy egyéb ilyen komfortzónára vonatkozó felmérések, a civil kurázsitól elkezdve egészen addig, hogy polgári kezdeményezések mennyire hatékonyak. Szóval, hogy van egy ilyen polarizálódása talán Európának? Megkockáztathatjuk ezt a konklúziót?
Igen, tehát észak-dél ellentét és kelet-nyugat ellentét az mindig is volt, és ez most is felfedezhető. De hadd mondjak még valamit, ami talán nem annyira egyértelmű, és nem rögtön látszik ebből a táblázatból, bár én azt javaslom a hallgatóknak, hogy kattintsanak el, mert nagyon látványosak ezek az ábrák és a számok is. Amit én akarok mondani, az azzal kapcsolatos, hogy a demokrácia és jogállam stabilitása általában ugye nagyon szorosan összefügg a jóléttel és a gazdasági teljesítőképességgel, de még valamivel, az egyenlőtlenség fokával. Tehát ahogy haladunk lefelé ebben a táblázatban, én megkockáztatnám, hogy nagyon erős kapcsolata van azzal, hogy melyik régióban mekkora a belső társadalmi egyenlőtlenség. Tehát köztudomásul, hogy a skandináv államokban a múlti állam maradékai azok azért mindig valahogy kordában tartják az egyenlőtlenséget. És hát ugye a kelet-európai államokban meg az elmúlt rendszerváltás óta elszabadultak ezek az egyenlőtlenségek, és szerintem a vergődésünk, vagy vergődéseink a autokrácia, jogállam, demokrácia kérdésében, a demokrácia stabilitásának tulajdonképpen kudarca, az szoros összefüggésben van az egyenlőtlenségekkel és a gazdasági teljesítőképességgel. Szóval van itt valami, ami nem illik bele teljes egészében a liberális jóléti állam felfogásba, és én ezt szeretném hangsúlyozni, mert a társadalmak jóléte és az egyenlőtlenség összefüggés. Általában úgy szoktunk beszélni a jogállamról és demokráciáról, mint olyan feltételrendszerről, ami kellemesebb életet ad az embereknek, tehát jobb élni demokráciában és jogállamban, mint autokráciában. De azt is tudjuk, hogy egy kevésbé egyenlőtlen társadalomban is jobb élni, és szerintem ezek összefüggnek valahogyan.
Ez a Tetőterasz.
Jólét és jogbiztonság, illetve komfortérzet, állampolgári otthonosság érzet összefügg egymással, mondja Flex Zoltán, amint itt az adatokat próbáljuk hát összesíteni, hasonlítani, viszonyítani, akár kommentálni is, mert hogy megjelent a 2025-ös világjelentés a jogállamiságról, és hát a keretezésünk az egy picit most nagyobbra vállalkozik, méghozzá megpróbáljuk beemelni ide a nyugatot úgy unblock, tehát Nyugat-Európát, sőt az Egyesült Államokat is, hiszen az adatok kommentelői rendre azért tematizálják azt, hogy bizony az igazságszolgáltatással gondok vannak, jelentkeznek, vagy olyan jelek mutatkoznak, amelyek a közeljövőben akár aggodalomra is okot adhatnak. Mennyire kell megint borulátónak, vagy visszafogottnak, vagy valamihez viszonyítva, értelmezve mégiscsak arányosan aggódónak lenni ilyen tekintetben?
Azt hiszem, hogy nyitott szemmel kell járnunk és figyelni a jelenségeket. Én szerintem egy állampolgári tudatosság az nagyon fontos lenne. Amilyen kérdés most kinyitott, az nagyon fontos, mert úgy látszik, hogy valóban van egyfajta válsága a nyugati demokráciáknak. Nem az a típusú válság, amit Orbán Viktor és más autokraták gyakran mondanak, mármint hogy a nyugat az haldoklik, vagy süllyedőben van, és a demokrácia az menthetetlen, és ezért az erős kezű vezető az egyetlen megoldása a társadalom előtt álló bajokra. Én ezt nem szeretném elfogadni, tehát nem szabadna lemondani a demokráciáról és a jogállami elvekről. De az határozottan látszik, hogy óriási kihívásokkal szállnak a nyugati demokráciák is. Ezt Franciaországban, Ausztriában, Hollandiában, az Egyesült Államok a legeklatánsabb példa. Onnan tudjuk, hogy nap mint nap érkeznek olyan hírek, amelyeket nem tudtunk volna elképzelni 10-15 évvel ezelőtt, tehát az, hogy az Egyesült Államokban az elnöki hatalom ennyire nagyon magára alá gyűri a saját korlátait, és lényegében megszünteti a jogállami korlátok hatékony működését. Még a nagyon híres legfelsőbb bíróság is behódol, vagy a tagállamok autonómiája is kezd roskadozni. Hollandiában a szélső jobboldali populista párt okoz kormányzati válságot, Németországban 20%-nyi szavazatot gyűjtött össze a szélső jobboldal. Tehát olyan válságjelenségek vannak, amelyek azt mondatják a szakértőkkel, hogy oda kéne figyelni, hogy a hagyományos intézményi rendszereink azok valóban lehet, hogy elégtelenek, az intézményeket újra kéne kalibrálni, meg kéne erősíteni, és az is lehet, hogy innovációk, imagináció, egy új típusú demokrácia az, amelyik szükség lenne. A demokratikus elvekről, a demokrácia alapjairól azonban nem szabadna lemondani, és hadd mondjak egyet, ez azok közül, amelyek a demokrácia alapjait jelentik, és amelynek erősödnie kéne, mert igazi válságot az okozza, hogy a népszuverenitás, tehát a közvetlen beleszólását az embereknek az ország idejébe, azt valahogy elfelejtettük, és az apátia, a lemondás, a bizalmatlanság uralkodik el. Tehát ha valaki újra akarná gondolni a demokrácia lényegét a modern világban, akkor lehet, hogy újra kéne fogalmazni ezt, mit jelent a népszuverenitás, mit jelent a társadalmi részvétel gondolata.
Az intézményrendszer reformját javasolja Flex Zoltán jogász, szociológus annak érdekében, hogy a jogállamiság állapota vagy fokmérői ne romoljanak tovább, de hát azért ott van a kérdés, hogy egy válsághelyzetben menet közben átgondolni, újra kalibrálni alapvető intézményeket, vagy a legalább a róluk szóló diskurzust, az egy elég merész vállalkozás, vagy legalábbis nekem innen a mikrofon mögül annak tűnik.
Igen, de azt hiszem, hogy a másik opció az lenne, hogy hagyjuk a dolgokat úgy folyni, ahogy vannak. Láthatólag a társadalmak különösen válságos időszakban hajlamosak az erős kéz mellett dönteni. És ez azt jelenti, hogy az, amit a 20. század első felében tulajdonképpen megtanulhatott volna az európai kultúra, hogy a Weimar példából, tehát a weimarizálódás példájából lehetett volna tudni, hogy önmagában a választás, a választói jog az nem ment meg a demokrácia összeomlásától. Tehát a demokráciának van egy sajátos öngyilkos hajlama válságok idején, és azért találták ki a jogállamot, hogy a háború után különösen megerősödött a második világháború után ez a gondolat, hogy a kormányzati hatalmat azt nem csak a parlamentáris és választói eszközökkel lehet korlátozni, hanem muszáj beépíteni nem demokratikus, természetű jogállami eszközöket, mint az Alkotmánybíróság, Ombudsman, a bírói függetlenség megerősítése. Tehát valami olyan történelmi tapasztalatot felejtettünk el, amely hozzájárult ahhoz, hogy a második világháború után hosszú békeévek következtek is. Az tűnik most nagyon veszélyesnek, hogy ez a hosszú békés időszak, mintha kezdene véget érni, és Európán belül is háborúk zajlanak, ami azért nagyon erősen arra utal, hogy újra kéne gondolni, hogy hogyan lehet stabilizálni a nyugati demokráciát.
Tehát a fékek és akkor a fékek és ellensúlyok eddigi úgymond klasszikus modus vivendiét vagy operandiát is át kéne gondolni, fazonírozni, vagy ugyanúgy utalt rá innovatív módon akár, nem tudom, radikálisan beiktatni új tényezőket, új fékeket?
Nem, ugye két dologról beszélünk, és nem véletlen az összefüggés, tehát nagyon szoros összefüggés van a demokrácia és jogállam között, és én ezért aztán könnyű szavakkal léptem át a jogállami diskurzusunkból a demokrácia válsága felé. Nem, a jogállammal kapcsolatban azt gondolom, hogy azok azok stabilizálására lenne szükség. De az igazi probléma éppen az, hogy hogyan lehet a demokráciát stabilizálni. Az emberek ugyanis általában bizalmatlanok a jogállami intézményekkel kapcsolatban, nem nagyon bíznak a parlamentekben, kifejezetten utálják a pártokat. Nincsen igazából semmilyen választói bizalom, de egy párt nem tud avval választást nyerni, hogy meg akarja erősíteni a jogállamot. Tehát nagyon komoly baj van, pedig a demokráciák rászorulnak a jogállami eszközök védelmére. Tehát nem a jogállami reformokra gondolok, a bírói függetlenséget, az ombudsmanok függetlenségét, az ügyészek függetlenségét, a parlamentarizmust, azt abszolút erősíteni kell. Én a demokráciáról beszélek, az emberekről beszélek, a választókról beszélek. Tehát amikor én a jogállam válságáról látok számokat, akkor mindig eszembe jut az, hogy emögött természetesen az van, hogy az emberek felhatalmazták ezeket az erős kormányokat, és néha arra is felhatalmazzák, mint a magyar példa mutatja, négyszer kapott ugye bizalmat, kétharmados bizalmat az a kormányzat, amelyik módszeresen a kormányzásának az elejétől fogva leépítette a jogállamot. Tehát valamilyen módon az embereknek érezni kéne, hogy a demokratikus eljárásokkal, a saját jogaikkal, a saját jólétükkel szoros kapcsolatban vannak a jogállami eszközök, ezért nem a jogállam intézményrendszeré szorulnak a reformra, hanem a demokratikus intézmények, a választás, a részvétel, és azok, amit klasszikusan demokráciának nevezünk. Ugye ezt ismerjük, a demokrácia ma kimerül abban, hogy 4 évente szavazhatunk. Ez az igazi probléma.
Hogyha a táblázatot nézzünk, és megint számokkal operálunk, mert ez a mostani tulajdonképpen konkrét ürügye a mai tetőteraszbeli beszélgetésünknek, akkor ugye az egyes az ideális, Magyarország 0,5-ön áll, tehát azt is mondhatnánk, hogy a pohár félig tele, félig üres. Hogy jut ide egy társadalom? Mert ugye ez nem egy pillanatnyi és hirtelen szárba szökkent helyzet, nem egy olyan flash, ami most meglepet mindenkit, és nem tudja hova tenni, és nehéz ezt szakszerűen kommentálni, hanem ez egy folyamatnak az eredménye. Milyen pillanattól datálható az, hogy ez a lejtmenet, ez hát nem mondom, hogy visszafordíthatatlan, de hogy egyre inkább hangsúlyossá vált, és egyre inkább azt a perspektívát sejtette, hogy itt ennél csak rosszabb lesz idővel.
Hát igen, nagyon nehéz a Magyarország is, egyébként más államok esetében is egy vagy kevés tényezőre visszavezetni azt, hogy miért szűnik meg a demokrácia, vagy miért...
De azért inflexiós pontok csak vannak valahol, tehát mondjuk egy didaktikusan, ha kijelölünk egy, azt mondjuk, hogy X pillanattól vagy helyzettől, nem is föltétlenül dátumra gondolok, hanem csak egyszerűen itt a kronológiai visszatekintésben lőjük be körülbelül, hogy mikor kezdett el romlani a helyzet.
Értem. Szóval én hadd mondjak először egy okot, és aztán valahogy meghatározni ezt a dinamikát. Én azt gondolom, hogy a rendszerváltásaink, ugye, mert a posztkommunista államok mindegyik átesett valamilyen típusú rendszerváltáson, azok azzal az illúzióval bírtak, és a magyar eset az különösen igen, ugye ez a kerekasztal tárgyalásokon létrehozott demokrácia és jogállam és átmenet, hogy az intézmények, olyan intézmények, amelyek most válságban vannak, ez a jogállami intézmények, azok maguktól stabilizálódnak, azok valamilyen módon majd kialakítják a maguk gyermekbetegségeinek leküzdése után azt a stabilitást, ami szükséges, és ki fogják állni a gazdasági válságokat, és a társadalmak maguktól támogatják majd ezeket a rendszereket, és aztán én szerintem a 90-es évek végén már kezdett látszódni, hogy ez illúzió, tehát az emberek nem nagyon támogatnak mást, mint a saját jólétüket. Nincsen demokratikus hagyomány ebben a régióban, túl sok amire azt lehetne mondani, hogy de hát megtanultuk a történelmet, és pontosan tudjuk, hogy az autokrácia az sokkal rosszabb, mint a demokrácia, és nem engedünk ebből, mert kiküzdöttük magunknak. Hát ugye Romániában persze más, hogy történtek a dolgok, mint Magyarországon, de most beszéljünk Magyarországról egy picit. Ugye nem, senki nem küzdött semmiért tulajdonképpen a rendszerváltáshoz, mint hogyha felettünk zajlott volna, és ennek az az ára, hogy nagyon kevéssé értékes ez az emberek szemében. Tehát az első generációja jogállami intézményeknek, az első összetételő alkotmánybíróság, az első ombudsmanok, azok megfelelő módon működtek, és fokozatosan elkezdett romlani a kormányzatnak a káder kiválasztása, elkezdett politizálódni az a terület is, aminek nem kellett volna, például az igazságszolgáltatás. Tehát ha valaki odafigyelt, én nagyon sokat bíráltam a 90-es években is már az igazságszolgáltatást, mert nem volt eléggé stabil, látszott, hogy belső problémák vannak, oligarchizálódási tendenciák vannak, bizonytalanságok vannak, mintha nem tanulták volna meg a jogállami leckét, még azok sem, akik az államot működtetik. Tehát nem figyeltünk oda eléggé arra, hogy a demokrácia és jogállam az kultúra is, és olyan reflexek kezdtek el működni, amelyeket nagyon jól ismertünk a közép-európai történelemből, az alárendelődés, a hatalomnak a konformitás, a korrupció, a kerülőutak, a kiskapuk keresése. Szóval én azt gondolom, hogy ez egy hosszú folyamat volt, és igazából a Orbán rendszer kiépülése az sok egyéb véletlennek is volt köszönhető, tehát például annak, hogy létezik egy ilyen autokratikus vezető, aki elhatározza, hogy nem adja át alkalmat, ha megszerzi. De hát az a helyzet, hogy ezek az intézmények sokkal előbb kezdtek el gyengülni. Úgyhogy én azt hiszem, hogy az első választások után, tehát a 90-es évek közepétől elkezdett gyengülni a jogállam.
Említi, vagy utalt az előbb arra, hogy ha nincs kialakulva ez a fajta kultúra, ami a demokratikus értékrendeknek a nem csak felismerését, hanem ápolását, fenntartását, megvédését is feltételezi, akkor nehéz dűlőre jutni, illetve nehéz jogállamiságban gondolkodni. De hát akkor meg megint ott vagyunk, hogyha nincs kultúra, mert hogy az a 40 esztendő kigyomlálta belőlünk, és itt a többes számot úgy értem, hogy a keleti blokk, akkor elég nehéz számon kérni önnön magunktól, vagy kortársainktól, vagy akár egy-két generációs val idősebb nemzedékektől azt, hogy miért tartunk itt, mert hogy működtetni is kellett, és valahogy visszacsempészni azt, ami hát nagyon-nagyon nagy hiátussal valahol félbeszakadt.
Igen, hadd tegyek két korrekciót, vagy pontosítást. Egyrészt a kommunista korszak előtt sem volt stabil demokrácia ezekben az országokban. Tehát a két világháború között és az első világháború előtt sem volt makulátlan, vagy a nyugat-európai fejlődéshez mérhető. Nem voltunk a nyugat része. Nagyon régóta nem vagyunk a nyugat része. Tehát sokkal mélyebbek ezek a demokratikus kultúra hiányok, mint a kommunista rendszer. Tehát nem csak ez a 40 év okozta, hanem ez egy sokkal hosszabb történelmi folyamat. Ez az egyik korrekció. A másik, ami részben ellentmond ennek, vagy hát paradoxonnak tűnik, az, hogy én nem gondolom, hogy bele kéne nyugodnunk egy ilyen történelmi determinizmusba. Tehát léteznek viszonylag gyors kulturális váltások és változások, és az elmúlt 30 év a régió történetében, és különösen Magyarország történetében kitüntetetten szerencsés időszak volt, tehát semmilyen külső veszély nem ért az országot, nem kényszerítettünk ránk semmilyen diktatúrát kívülről. Ugye ez a közép-európai történelemben ritkán esett meg korábban, és olyan pénzek áramlottak be az Európai Uniós tagságból következően, amelyek stabilizálták volna a rendszereket, mégis mentális hiányok miatt ez hát a pazarlásra kerül, ez a korrupció melegágya lett. De vannak azért olyan történelmi példák, ugye Németország második világháború után egy történelmi ilyen, Japán viszonylag gyors demokratizálása is ilyen, ahol egy jó politikával és a múlttal való szembenézéssel képesek a társadalmak megváltoztatni a saját identitásukat, és mondjuk ma Németországban az alkotmányos patriotizmus, tehát ugye a Verfassungs patriotizmus az nagyon erős, tehát az alkotmányra büszkék, a német alkotmányra büszkék. De vannak ellentétes tendenciák is, mert az amerikai alkotmányos patriotizmus az még erősebb volt, és mégis hajlamos összeomlani. Tehát a világ nagyon bonyolult, de hogyha Közép-Európáról beszélünk, akkor én hajlanék arra, hogy ez a 30 év, ami mögöttünk van a rendszerváltás után, most már 35, az annak a nagy része sajnos elpazarlódott, sokkal tudatosabban kellett volna a kultúraváltásra koncentrálni, és valamilyen módon ezt az oktatással kapcsolatban, a hétköznapi kultúra a mintaadással, a politikusok mintaadásával lehetett volna megváltoztatni. Az ellenkezője történt, és ez történelmi bűn.
Tetőterasz. Felülnézetből, de nem felszínesen.
Állampolgári ismeretek vagy hasonló címmel jelentek meg tantervbe illesztett órák. A tulajdonképpen politikai és társadalmi felnövésünknek a garanciái, tehát iskolában lehet tanítani a működő rendszerekről, értékekről. Kérdés, hogy milyen hatékonysággal. Én azt nézem, hogy Írország és Lengyelország tulajdonképpen pozitív példa. Most kicsit folytatva azt, amit az előbb Flek Zoltán bizakodóbb hangnemben felvezetett, tehát hogy nem minden lefele mutat, vannak ezek az üde kivételek. Mi a magyarázat rájuk? Nyilván mind a kettő másként tudta ezt az eredményt kicsikarni vagy elérni.
Igen, persze sokkal többet kell tudni ezeknek az országoknak és a többinek is a történelméről az utóbbi néhány évnek a politikai fejleményeiről, de én azt gondolom, hogy Írország esetében is, és más olyan esetekben, ahol stabilan maradt a demokrácia, vagy nőtt a jogállamnak az elfogadottsága, ott nem egyszerűen arról volt szó, hogy ezek az országok szerencsésebbek, vagy ezeknek az országoknak a társadalma fejlettebb lenne, hanem egyszerűen csak arról van szó, hogy valahogyan azokat a forrásokat, amely rendelkezésére áll a kormányzatoknak, ez nem csak anyagi, hanem mentális és egyéb hatalmi források is, például meg tudják határozni a beszédmódot. Képesek befolyásolni a közérdek definíciát, hogy mi számít a közérdekének. Képesek növelni a toleranciát, vagy csökkenteni. Hogy egyszerűen csak jó irányba indultak el ezek a politikai folyamatok, és valamilyen módon a társadalom azt érzékelte, hogy megéri a megbékélést, az együttműködést, a toleranciát, olyan értékeket támogatni a hétköznapi életben is, amelyek a jogállam mögöttes értékei. Tehát itt most intézményekről beszélünk, és ezek az intézményeknek a válsága jelenik meg a számokban, de a jogállam faktorai mögött olyan alapvető értékek vannak, amelyek a mi hétköznapjainkat is befolyásolják. Tehát én nem nagyon tudok elképzelni olyan jogállamot, amelyben az együttműködésnek, a toleranciának, a szolidaritásnak, a gyengék védelmének ne lenne hétköznapi kultúrája. Tehát én nagyon erősen látom szociológusként, hogy az emberek kapcsolatrendszerét kordában tartó vagy kondicionáló nagyon fontos értékek, amelyek civilizációs értékek, azok hogyan vannak kapcsolatban azzal, hogy milyen stabilitásra működik a jogállam. Tehát ha én bízom az igazságszolgáltatásban is abban, hogy van egy független bíróság, és bízom abban, hogy a kormányzat nem fogja ellopni az adómat, az összefügg azzal, hogy bízom a szomszédomban, ha ráfoglok, akkor majd segíteni fog, hogy nem tekintem ellenségnek a másik ember. Tehát ez a hétköznapi kultúra megváltoztatása az nem állampolgári ismeretek tankönyvön múlik, hanem azon múlik, hogy hogyan beszélünk egymással iskolában, kórházban, orvosi rendelőben, kormányhivatalban, médiában, a tömegközlekedésben, stb. Tehát én azt hiszem, hogy nem lehetetlen a hétköznapi kultúrát megváltoztatni, és ebben a politikának, a médiának, az értelmiségnek, az értelmiségi foglalkozásoknak óriási felelősségük van. Én a legutóbbi könyvem, ami idén jelent meg, éppen azt próbálom mondani, hogy az értelmiségi foglalkozások alul teljesítettek az autokráciával való szembenállásban, és olyan mintákat mutattak, ami inkább a konformitást, a kiszolgálást mutatták a társadalomnak. Ez egy óriási probléma, és sokkal nagyobb, mint egy intézménynek a most egy számmal jelzett válsága.
Ez a tetőterasz.
Tehát a diskurzust kéne valahogy átgondolni, akár át strukturálni, nem csak áthangolni, és ebben az értelmiségnek jelentős szerep, felelősség és munka jut. Véli Flák Zoltán, jogász, szociológus, egyetemi oktató, akivel a jogállamiság hát a globális helyzetéről kis túlzással beszélünk itt a tetőteraszon, hiszen 143 országról készült jelentés adatait próbáljuk szétszálazni, értelmezni, és ebből valamiféle konklúziót kimazsolázni. Ha válság van, általában az ilyen krízis helyzetek, mert ugye ha nem egyéb, de válság jeleit mutatják ezek az intézmények, a jogállamiság garanciáit nyújtó intézmények, ez derült ki ebből a felmérésből. Tehát, hogyha egy ilyen állapot van, akkor lényegében nem kell elkeserednünk, hanem abban kell reménykednünk, hogy ez a válság, ez ki fogja gyöngyözni a maga megoldását, inventívek leszünk, behozunk új elemeket, vagy a régi történeteket teljesen más, és izgalmas, továbblendítő szemszögből tekintjük. Melyek lehetnek ezek a kitörési pontok? Hol lehet ezeket legalább skiccelni? Hogy kéne nekifognunk? Azon kívül, hogy megpróbáljuk fölrázni az intellektueleket, hogy hé, hát neked több felelősséged van, mint az, hogy a kiadónál teljesítesz a magad munkakörében, elvégzed azt a szakmai penzumot, ami egyébként is a te dolgod, több kell ennél. Hogy tudunk kimozdulni, vagy tovább lendülni ebből az állapotból?
Igen, szóval amit mondasz, az egy nagyon jó összefoglalása a helyzetnek. Én azt tenném hozzá, hogy nem egyszerűen csak várakozni kell, hogy ebből a válságból majd kijövünk valahogyan, hanem nagyon erős szükség lenne egy állampolgári aktivitásra. Annak a felismerésére van szükség, hogy mindenki a maga helyén muszáj, hogy tegyen valamit a demokrácia stabilitása érdekében. Én évek óta próbálok érvelni amellett, hogy a demokrácia jobb állapotba kerülése az azon múlik, hogy az embereket valóban megszólítja valami, és az értelmiségnek az lenne a dolga, hogy megpróbálja a maga helyén valahogyan aktivizálni a társadalmi részvételt. A válság egyébként most azzal jelent Magyarországon, hogy mindenki számára világos, hogy az Orbán rendszernek az alapjaival, különösen az alkotmányával, tehát az alaptörvénnyel, ami 2010-ben egy párti alaptörvényként működik, azzal nem lehet majd egy demokratikus kormányzást összeegyeztetni, tehát előbb-utóbb szükség lesz egy új alkotmányra, és ugye az a feszültség van, hogyha a demokratikus erők nem nyernek a jövőjévi választáson kétharmaddal, akkor pro forma nem tudnak hozzányúlni, tehát a parlament legalábbis, a parlamenti többség nem tud hozzányúlni az alaptörvényhez. Ugye ezért próbálom hangsúlyozni azt, hogy a népszolidaritás az egy erősebb dolog, tehát tessék társadalmi vitánkat rendezni arról, hogy hogyan nézzen ki Magyarország a következő néhány évben, milyen alkotmányos elvek és intézmények alapján működjön, tessék megszervezni egy olyan alkotmányozó gyűlésrendszert, amelyre nagyon sok példa van Európában is és a világon, ahol az emberek vitatkoznak ezekről a kérdésekről, és aztán elfogadnak valamilyen kompromisszumot. Kis kérdésekben, helyi ügyekben nagyon jó tapasztalatok vannak abban a ügyben, hogy ha idegeneket leültetünk egymás mellé, akkor képesek megérteni egymást kis moderálással és szakértői segítséggel. Én most, ha fogalmazok nagyon élesen, én azt gondolom, hogy ha most véletlenszerűen kiválasztanánk 300 embert az utcáról Romániában vagy Magyarországon, és azt mondanánk nekik, hogy meg kell egyezni bizonyos alapvető kérdésekben, akkor ez a megegyezés könnyebben megszületik, mint hogyha 300 politikust ültetünk le. Tehát az emberek képesek racionálisan gondolkodni, képesek megérteni egymást, és ezt ki kéne használni, tehát én azt hiszem, hogy a részvételnek egy ilyen típusú formáját kéne valahogyan intézményesíteni, és aztán ezt megtartani a jövőben. Én ezt gondoltam a demokrácia reformja alatt, amire a válság éppen hogy lehetőséget ad, mert valahogy ki kell majd jönni ebben az autokratikus csapdában.
Ilyen reformot követ Romániában, ez már nemhogy szitokszó, de lassan annyira kiürült, hogy egyszerűen óckodunk, megpróbáljuk valahogy sajtósként is úgy megközelíteni, ha változás szele közeleg, vagy azt érezzük, hogy hát mindenféle szinonimákat, mert annyira hiteltelenné vált, és az a gond ezzel, mert hogy diskurzusról beszélünk, az meg fogalmakkal operál, hogy rendre, sorra ezek a értékek, kategóriák, fogalmak mind kiürültek, kilugozottak, súlyukat vesztették, részeivé váltak annak a panelnek, amit a politikai diskurzus elharácsolt magának, és eképpen valahogy kompromitált is. Tehát akkor egy új nyelvet is kell, vagy nyelvezetet is kell hozzárendelnünk ehhez a például az ön által vázolt szélesebb demokratikus véleménynyilvánításhoz.
Így van, tehát megint igaza van. Orwell óta tudjuk, legalább Orwell óta tudjuk, hogy a diktatúrák a nyelvet mondják meg a leghamarabb, és aztán ennek segítségével nagyon könnyű dolguk van. Valóban fogalmakra lenne szükségünk, olyan fogalmakra, amelyeket nem szégyellünk, vagy nem járattak le őket a politika. Ezért én bátran mondom azt, hogy amire szükségünk van, az egyfajta forradalom, tehát nem annyira reform, mint forradalom. Nem a szónak abban az értelmében, amit Romániában történt a rendszerváltáskor, vagy Magyarországon 56-ban, nem a véres utcai eseményekre gondolok, hanem arra a mentális forradalomra, hogy valahogyan újra kéne a fogalmainkat is kalibrálni, új életformákra is szükség van. Ezt nagyon viccesen hangozhat a 2025-ben, de mégiscsak arról van szó, hogy az emberek súlyosan és indokoltan elfordultak a demokratikus intézményektől, nem érzik magukénak. Tehát hogyan lehetne valahogyan újra gondolni a demokráciát, hogy megerősíteni? Szerintem a régi módon nem lehet, ezért azt gondolom, hogy ez bizonyos értelemben forradalmi szükséghelyzet, amiben muszáj végig gondolni az alapelemeket, az alapfogalmakat újra. Olyan alapfogalmakat, ami nem a posztkommunista rendszerváltáskor születtek meg, hanem 200 évvel ezelőtt. Tehát mit jelent a parlamentarizmus, mit jelent a népszuverenitás, mit jelent a beleszólás joga, mit jelent a döntés felelőssége. Mit jelent az, hogy nekem állampolgári kötelességem van? Tehát van egy csomó olyan dolog, amit újra kéne kalibrálni, ez teljesen jól látja fogalmi munka is, és ez persze intellektuális gyengeségeink közepette nagyon nehéz lesz, de mégis azért egy csomó olyan példa van az európai történelemben is, hogy éppen a legmélyebb válságok motiválják a legjobban az ilyen típusú nagy mentális változásokat, amit nyugodtan nevezhetünk fogadalomnak.
De egyfajta rangsorolás vagy értékrend átrendezés is velejárója lesz. Tehát nem csak a fogalmakat kell újfent tisztázni, vagy újból definiálni, illetve újakat beilleszteni, hanem valamilyen módon ezeknek a primátusát, vagy szekundér szerepét, vagy harmadlagos mozgásterét kell majd megszabni.
Igen, de van egy könnyű helyzetünk, vagy visszavon, nem a helyzet könnyű, vannak mankóink ebben, tehát az európai civilizációnak, az európai kultúrának van néhány olyan alapeleme, amely mégiscsak fogodzót ad egy ilyen forradalmi jellegű újragondolásnak. Ilyen például az emberi élet tisztelete, a humanizmus, az emberi méltóság, a másik tisztelete, a tolerancia. Ezek olyan alapelvek, amelyeket mindig meg kell látnunk, amikor mondjuk jogállami intézményeket és azoknak a válságait látjuk. Tehát a mi jogosultságaink, a kormányzat kontrolljai, a nyitott kormányzat, az igazságszolgáltatás függetlensége, stb. Ezek intézmények, és az emberek nem érdeklődnek ez irány, de amikor azt mondjuk, hogy ezeknek közvetlen kapcsolatuk van azzal, hogy milyen módon beszélnek velünk a kórházban, hogy ellátnak-e minket, hogy képesek vagyunk-e segítséget kapni, hogyha bajba kerülünk, hogy működik-e egyáltalán a társadalom. Szóval amiről itt szó van, az, hogy nem az intézmények vannak igazából válságban, hanem ezek társadalmi válság, egy súlyos mentális társadalmi válság, különben nem lennénk ebben az állapotban. Tehát ha megnézzük az elejét ezeknek a listáknak, akkor azt látjuk, hogy olyan társadalmak vannak, amelyek társadalomként működnek. Nagyobb valószínűséggel működnek társadalomként, vagy közösségként, mint azok, amelyek lecsúszóban vannak a jogállami listán. Én komolyan gondolom, hogy például a részvételiség, az, amikor az emberek találkoznak face-to-face egymással, képesek szóba állni egymással, az gyógyító jellegű folyamat. Tehát itt az igazi válság az a társadalmi jellegű, és nem intézményes.
Hát mi szóba elegyedtünk itt a tetőteraszon a World Justice Project 2025-ös jelentése ürügyén Flegg Zoltán jogász-szociológussal. Nem fogunk forradalmat kirobbantani, valószínű, hogy nem ez a rádió műsor a legmegfelelőbb pillanat, de talán vázoltunk néhány aggályt, néhány kitörési pontot. Egyszerűen félhangosan gondolkodtunk arról, hogy a jogállamiság és mindaz, ami ezt feltételezi, hogyan menthető át, hogyan építhető újra, és miként gondolhatjuk másként az életünket, miközben azért vannak örök értékek, amelyek meghatározzák a döntéseinket, az életvitelünket, és miért ne a következő generációk perspektíváit is. Köszönöm a beszélgetést.
Nagyon köszönöm, örülök, hogy beszélhettünk.
A hallgatóknak pedig a figyelmet köszönöm. Tetőterasszal legközelebb holnap jelentkezünk a már megszokott időben, vagyis délután a 6 órás híreket követően itt a Kolozsvári Rádióban. Rostás Péter Istvánt hallották.